A Mauna Kea és a Mauna Loa ikervulkánok Hawaiion. Róluk kapta a cég a nevét.
Jártál ott, és élmény fűződik hozzá?
Még nem, de fogok. Úgy lett ez, hogy kinyitottam a térképet, és bögtem.
Kedves hallgatóink, aki csak a nagymarosi csendes utcaházai közé simuló kicsiny műhely egyszerű cégtábláját látja, nem is gondolná, hogy itt világszínvonalú túrabakancsok készülnek. Mosonyi Anna Mária több mint 30 éve foglalkozik cipőkészítéssel, de a börzsönyi táj, a természet, a túrázás szeretete nagyon hamar a szakma e különleges tudást igénylő ága felé vezette őt. Igazi mesterré képezte magát. Különleges, profi túra és hegymászó bakancsait a legnagyobbak használják. Emellett készít vadászlábbelit, valamint boka és félcipőket is. Ezek mind gyönyörűek. De nem csak szépek, hanem rendkívül tartósak is. És ha egy-két évtized múlva elkopnának, meg is javítják őket. A Mauna cipőmanufaktúrában jártunk, tartsanak velünk Nagymarosra. Zenei szerkesztő kollégám Lacó Zoltán Vince nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Ide jöttünk a kis bolt részhez. Mondok néhány szituációt, és mondd el kérlek, hogy ezek közül a bakancsok közül te melyiket ajánlod erre. Én például nagy madarász vagyok, madárgyűrűzésre járok, lápos, nedves, rétek, mocsaras, nádas, csúszós palló, hideg is, vizes környezet is, meleg is van, tegyük fel. Akkor melyik bakancsodat ajánlod?
Ó, ez egy nagyon szép dolog. A trekker bakancsunkat ajánlanám.
Meleg, boci, barna bakancs.
Igen, ez egy vízálló bakancs, ami fontos ahhoz, hogy a vízes környezetben jól érezd magad. Könnyű bakancs, a talpa nem csúszik, nem kell figyelned, hogy hova lépsz, mindegy, hogy ágra lépsz, vagy kőre, vagy a patakon átgázolsz, mert ez megtart.
Tetszik. Mondok egy másikat, Csenztóvai gyalogos zarándoklat, naponta 30 kilométer, aszfaltúton, nagyjából sík terepen, izületeknek jó strapás, erre mit ajánlasz?
Erre ajánlanám például a ladakbakancsunk, a tiszta bőrbéléses, nagyon jó erre a célra, ugyanaz a talp, tehát nem csúszik, komfortos egy ilyen zarándoklat során.
És mondjuk a Magas Tátrába, ahol bizonyos szakaszokon kötélen kell mászni a sziklákon, vagy csákánnyal, és azért ott kell, hogy tapadjon is, meg nem tudom még mi minden kell, ezt te jobban tudod. Ehhez mit ajánlasz?
Ehhez a Montmerú bakancsunkat ajánlanám. Egyébként ez van rajtam is. Én nagyon szeretem ezt a bakancsot. Ez már egy picit magasabb szárú, keményebb oldalmerevítés van benne, jobban tartja a bokát, kötözős hágóvasat elbírja a felső rész is, meg a talp is. Én ezt ajánlanám rá.
De hogyha nekem ez a piros tetszik, amire Hunter van írva, és akkor inkább nem megyek madarászni, meg zarándokolni, hanem valami olyat csinálok, amit ebben lehet, ebben mit tudok csinálni.
Mindent. Ez egy utcai cipő, de felveheted, hogyha csak a turista ösvényen sétálsz egyet, vagy a kutyádat sétáltatod a Dunaparton. Vízálló lélegző bélése van.
Ez a másik? Ó, de szép, ez még magyar zászló is van, mert igen. Ez a Himalájára készült.
Nem, ez a Kaminóra készült, ez a bakancs, így is hívjuk. A könnyűség volt a cél. Ez például úgy készült, hogy ebben semmilyen olyan anyag nincsen, ami állati eredetű. Vegán bakancsnak is szoktuk nevezni.
Ja, hát akkor helyben vagyunk.
Igen, van egy irányzat, akik sajnálják az állatokat, és nem szeretnének olyan anyagokat magukon hordani, ami egy állat elpusztításából születik.
Tényleg elég könnyű bakancs, bár egy utcai cipőhöz képest nehéz. Melyik a legnehezebb bakancs? Ez talán ez a Kilimandzsáró klasszik. Ára is borsos, de van benne anyag. Ó, ez nagyon nehéz. Csó, olyó, vagy
igen,
rosszul
csó,
mondom.
Igen.
Ebben fémbetét is van talán, vagy mitől?
Hát olyan műanyag, ez ilyen jégmászásra alkalmas. Automata hágóvasat lehet rátenni erre a talpra, és akkor azzal lehet jeget mászni, vagy havas, jeges területeken hegyet mászni.
Gyönyörűek egyébként. Vannak félcipők is, és színes cipők is vannak.
Igen, vágyottam már arra, hogy legyenek színes lábbelieink, és találtam olyan színes anyagot, ami alkalmas arra, hogy bakancs készüljön belőle. Úgyhogy most már van kék, meg bordós-piros bakancsunk is a legnagyobb örömömre.
Ki tervezi a bakancsokat?
Én tervezem.
Hasonlít valamire, tehát figyeled a nemzetközi trendeket, vagy pedig teljesen fejből?
Eleve úgy tanultam én ki a bakancs készítést, mert a bakancsot nem úgy készítjük, mint egy utcai cipőt. Egészen más jellegű anyagok is vannak benne, kell egy csomó mindent ismerni ahhoz, hogy egy jó túra bakancs szülessen. És amikor én ezt elkezdtem tanulni, akkor nem volt más forrásom, mint nagy nyugati bakancsgyártó cégek termékei, amiket megvásároltam, szétszedtem, megnéztem, mi van benne, és így tanultam. Az alapján elkészítettem a saját bakancsomat a saját vonalvezetéssel.
Itt állunk a műhelyben, fantasztikus illat van, ez a bőr, meg csiríz illat. Mi minden van itt a műhelyben?
Tulajdonképpen itt a műhelyben a kezdettől, tehát a mintáktól, a kaptafákon és az alapanyagokon keresztül szépen elindulva a gyártás folyamata van. Kiszabjuk az elkészült mintára a bakancsot, aztán megvarjuk, aztán fára húzzuk, talp kerül rá, és kerül a műhelynek a bolt részébe, ahonnan aztán meg lehet vásárolni, illetve amik javítások jönnek, ott pedig talpat cserélünk, varrunk, és akkor úgy lehet érte jönni, amikor elkészül.
Hol indul az egész folyamat?
Itt középről indul nálunk, úgy tudtuk elhelyezni, mert a nehéz gépeket raktuk körbe a falak mellé.
Itt akkor egy szabóasztalt látok.
Szabóasztal, szabászgép.
Szabászgép, az mit igen. tud?
Elkészítettünk késeket késkészítővel, és hidraulikus szabászgéppel szabjuk a bőrt, vagy egyéb ilyen közbérlés anyagokat.
Ezek az érdekes sütemény kinyomó formaszerű fém eszközök a szabászkések.
Igen.
És a többi?
Itt a szélezőgépünk, vagy serf, a hagyományos nevém, mert hogy a cipőkészítés az német eredetű Magyarországon, Mária Terézia idejéből, és nagyon sok német szó maradt benne a gyártás elnevezésében. Aztán az emblémázó gép, ami belerakja a Mauna feliratot a bőrbe, és haladunk tovább a varrógépek felé.
Olyan, mint az otthoni Neumann gépem, csak sokkal nagyobb.
Igen, ezek bőrvarrógépek, ipari varrógépek valóban hasonlítanak az otthonihoz, csak sokkal erősebb gépek, illetve van egy javítógép, ami otthon biztos nincs, de én nekem az egyik kedvencem.
Azért is mondtam, hogy hasonlít az otthoni Neumann gépemre, mert nekem egy nagyon öreg, szinte ipari műemlék varrógépem van, és ezek is olyan kiállítási darabnak tűnnek.
Igen, ezek aránylag régi gépek, de mivel kis termelésben vesznek részt, így nagyon-nagyon sokáig működnek. Egyébként nekem volt egy ilyen álmom fiatal pályakezdő koromban, csinálok egy cipőipari múzeumot, mert egészen régi gépeim is voltak, de sajnos helyhiány miatt hát ez nem valósult meg.
Itt van a kiszabott, összevart cipő rész, olyan, mint egy ilyen indián mokaszín mamusz. És akkor ebből hogy lesz cipő?
Ebből úgy lesz cipő, hogy kap egy kérget, ezt a hátsó kemény részt. Ha rákerül a kaptafára egy bronzol, ez megint egy német szó, egy foglalótalbélés. Most ez egy cipője, amit mutatok neked. és erre húzzuk rá a bakancsot.
Nagyon kemény, merev, csavarozva van, vagy szögelve van.
Van benne egy
ilyen cipőtalpszerűség, de nagyon merev.
És mikor ez megvan, akkor jön az a gép, amit az előbb néztél.
Ez a sokkarú.
Igen, ez is egy kedvenc darabom. Ő az orrfoglaló gép, vagy fára húzó gép. Ez húzza fel nagy erővel a kaptafára a bőrt.
És akkor ezután jön a talp?
Még a hátulja jön. Nagyon hosszú folyamat, igen, és egy csomót kihagytam belőle, jó, hogy végére érjünk. Tehát csiszolás jön, ragasztás jön, talp jön rá.
Milyen anyagokat használtok? A bőr milyen bőr?
A külsejére marha bőrt használunk, időnként bivajbőrt. A belsejéhez használunk borjúbélést, ez egy nagyon puha és nagyon erős anyag, és attól függően, hogy lélegző, vízálló bakancsot csinálunk, akkor ennek megfelelően egy membránbélést, mint a Gore-Tex a legismertebb ilyen lélegzőbélés, vagy pedig teljesen bőrbéléses csinálunk.
És a talp gumiból van?
Gumi ötvözet, igen.
Magyar alapanyagból dolgoztok-e? Vagy ez is olyan, mint a magyar textilipar, hogy tönkrement, és most már külföldről kell sok mindent beszerezni?
Sajnos így van. Nagyon-nagyon jó bőrgyáraink voltak, világhíresek, nagyon jó minőséget csináltak, nagyon jó színű, tartós anyagokat gyártottak, de sajnos a rendszerváltás után szinte mindegyik tönkrement. Kis mértékben gyártanak még bőröket Magyarországon, de hát mi zömében külföldről behozott bőröket vásárolunk.
A túrabakancs csak ezekből az alapanyagokból jó? Tehát senki nem próbált mondjuk elefánt vagy zsiráfbőrből készíteni, vagy valamilyen extra dologból?
De biztos, hogy készítenek azok az országok, ahol ezek az állatok élnek. A mi éghajlatunkon a legjellemzőbb a marha. Illetve készül olyan bakancsunk is, amiben egyáltalán nincsen bőr. Ott csak szintetikus anyagokat használunk.
Sonyi Anna Mária Panni, a Mauna túrabakancs manufaktúra vezetője, alapítója. Élettartam mennyi? Tehát például ennek a cipőnek utcai viseletre te hány évet adsz?
Sokat. Ezek a cipők 10-15 ennyi évet biztos, hogy bírnak.
Így akkor már az ára sem drága. Tehát ez az 50 és 160 ezer forint között, ugye?
Igen, ezek az árak úgy néznek ki, hogy amikor az ember visszaosztja a használat során eltöltött időt, meg igénybevételt, akkor derül ki, hogy ez valóban megérte az árát. Ugyanis ezeken a cipőkön tudunk talpat is cserélni. Hát a legtöbb esetben először a talp kopik el minden cipőnél, hiszen ugye az érintkezik a földdel, és ha cserélünk rajta egy talpat, akkor újra ugyanannyit bír.
Ezek a javításra váró cipőkicét is vannak szedve, és az asztalon látok egy, hát ez egy ilyen muzeális darabnak néz ki. Dédapámnak lehetett ilyen.
Dédapánknak is volt ilyen, igen, de jelen pillanatban is lehet ilyeneket kapni. Az, amit leemeltél a polcról, hogy a legdrágább, legnehezebb bakancsunk, az tulajdonképpen ugyanez a rendszer. Azért kellett szétszednünk, mert itt elszakadt a varrás.
Ás itt a cipő, látok.
Igen, ahhoz le kell szedni a járórészt.
Hány éves ez a cipő?
Hát ez én szerintem egy 30 és 50 év közötti bakancs lehet.
Az lett volna a következő kérdésem, hogy a saját bakancsaitokat javítjátok-e, de ha ez 50 éves, akkor nem.
De mi márka függetlenül javítunk bakancsokat, amit meg tudunk javítani, azt csináljuk.
Miért kell javítani? Nem járnál sokkal jobban, ha nem javítanál, hanem azt mondanád, hogy hát itt vannak ezek a szép bakancsok, tessék venni egy újat. Minden cég abból él, hogy vegyél egy újat.
Hát igen, de akkor mi lesz a földdel? Én nem szeretem a szemetelést, meg nem szeretem azt, hogy ha valami elromlott, dobjuk ki. Egyre többen kerestek meg azzal, hogy meg tudnánk-e javítani az ő bakancsát, nem tudja hova vinni, és akkor így alakult ki a gyártás mellé, hogy javítunk is.
Volt-e valamilyen vicces vagy különleges esetetek akár a gyártás, akár a javítás során?
Két ilyen nagyon kirívó eset volt, aminek a csodájára jártunk. Az egyik lélegzőbélés címén nejlonzacskó volt a bakancsba beépítve. A másik pedig az, hogy az a branzol, vagy foglalótalbélés, amire te azt mondtad, hogy egy kemény anyag, az egy napilap volt. Tehát rajta volt rendesen a cikkek. De nem magyarul nyilván, hanem egy más földrészről érkezett. De hogy így álltunk fölött, hogy ezt hogy lehetett megcsinálni.
Van itt még egy-két érdekes dolog. Például ott szemben a kiállított cipők között egy talppár.
Erről azt kell tudni, hogy a 2001-es Millenniumi Monteverest expedíciónak mi csinálhattuk a bakancsait az aklimatizációs időszakra az alaptáborig, mert onnan már műanyag bakancsba másznak. Ez a pártalp Mécs Laci bakancsáról került le, amikor visszajött, akkor fölraktunk rá egy új talpat, és a régit pedig kiállítottuk.
Mellette pedig egy szintén becsben tartott darab, egy fali naptár.
Igen, Erős Zsolt fali naptára, a Dailagirit mászta, és annak a képei vannak a naptáron, és dedikálta nekünk, de egyéb képeket is dedikált Nedecki Júliával másztak, és annak az emlékére kaptunk képet. Dolgoztunk együtt sok éven át, fejlesztettünk bakancsot, ő megmesélt cserébe utakról, élményekről.
Eredeti szakmád? Bőripari mérnök, vagy iparművész? Mi?
A könnyűipari műszaki főiskolát végeztem bőrfeldolgozóipari gyártmányfejlesztő üzemmérnökként, tehát magyarul modellezni tanultam, illetve a gyártás elindításának ezt az első fázisát. És amikor én végeztem, akkor már számomra érződött, hogy a szocializmus az az egy zsákutcába jut lassacskán, és akkor nem mentem el gyárba dolgozni, hanem vállalkoztam rögtön, és elkezdtünk női cipőket gyártani egy nagyon pici vállalkozásba, de nagyon lelkesen. Nagyon szerettem csinálni, mert valami más volt, mint amit a boltokba lehetett annak idején kapni.
Igen, emlékszem, hogy egyedül az alföldi cipő volt értékelhető, és úgy kellett vadászni, hogy legyen egy-egy normális cipője az embernek.
Igen, ez akkor státuszszimbólum volt, egy alföldi papucs, igen, vagy a bőbe-boba cipő. Amikor elkezdtünk női cipőket gyártani, akkor aztán később mással társulva női férfi cipőket, klumpákat gyártottunk, tehát hogy így a divat világában voltunk. És aztán 2000 előtt kezdtem bakancsokat gyártani, mégpedig azért, mert ez áll hozzám a legközelebb.
Miért?
A természet szeretete az, ami ehhez vezetett. itt lakunk a Börzsöny lábánál, a Duna partján.
De hát ez nem kell hegymászó bakancs.
Amikor az ember elkezd bakancsot gyártani, akkor nyilván először így erre a környékre, de aztán így elkezd szárnyalni, hogy más helyekre. Én nem vagyok hegymászó, de az utóbbi években van szerencsém egyre többet magasabb, hát nekem magasabb hegyekre is eljutni. Egyre jobban szeretem ezt a világot.
Merre jártál már a saját bakancsaidban?
Ausztriába, Olaszországba, meg a Tátrába, ott próbáltam a saját bakancsaimat, de nagyon szeretnék Nepálba eljutni, és ott túrázni, Afrikába, meg hát a névadó vulkányainkat is szeretném megmászni. Igazából így, hogy a gyerekeim felnőttek már, egyre inkább van lehetőség.
Gondolom, hogy nagyon sikeres a céged. Mennyire messzire ment el a híre, kik használják a bakancsaidat?
Van egy-két olyan bakancs, amiről így tudom, hogy kié. Igazából én annyira nem szoktam követni, de nekem az a nagy öröm, amikor akik megveszik, eljönnek és elmesélik a bakancsok útjait. Van nagyon sok olyan bakancsunk, hogy 20 éves, 18 éves, és jönnek vissza talpcserére, és akkor ott a gazdáik elmesélik, szinte kérdezés nélkül, hogy merre jártak benne, és hogy mennyire szeretik, és ez nekem ilyen ajándék.
Mi a nehézsége egy ilyen cipőkészítő vállalkozásnak?
Hát nekem a legnehezebb ebben a komplett dologban az, hogy én a modellezést, a gyártásnak azt a részét, amikor valami újdonság elkészül, én azt szeretem a legjobban. De ha én ezt szeretném csinálni, akkor csinálni kell mindent. És hát ilyen kereskedő véna nem nagyon, vagy képesség nem nagyon szorult belém. Tehát, hogy nekem az nehéz.
Úgy érzed, hogy kellene még marketinggel segíteni? Azért a cipők magukért beszélnek, nem?
Hát egyrészt van egy ilyen szájhagyomány útján terjedő, a túratársam mondta, a túravezető ajánlotta, tehát van egy ilyen megbízható információáramlás, és hát van egy marketing munka mellette, amit hála Istennek egy lelkes barátnőm segít, mert hát aztán ott én végképp elvéreztem, és látványos fejlődést hozott.
Említetted a gyermekeidet, nem tudom hányan vannak, mondtad, hogy nagyok. Van-e, aki folytassa ezt a nagyon szép mesterséget?
Hát ez egy kicsit nehéz kérdés. Két fiam van, a nagyobbik egyetemre jár, és inkább a nyelvek érdeklik. A kisebb idén érettségizett, és most jár az 5. évre. Ő grafikusként fog végezni. Még nem tudjuk. Keresgélem, igen, a folytatót. Nézem a barátok gyerekeit, hogy ki lehet az, aki folytatná, még nem tudjuk.
A Mauna Túra bakancsgyártó manufaktúra műhelyében jártunk Nagymaroson. Munkatársak voltak Csák Éva hangmester és Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Pozsgai Nóra.